Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Eukarisztikus Csodák 7. adását hallják. A mai témánk Magyarország, Németország és néhány csoda Olaszországból. Magyarország báta, csodás szent ostya ereklye. Ez biztosan különösen hangzik, mert mindannyian úgy tudjuk, hogy bátán szent vérerekje található. És ez igaz is. 2017. szeptember 16-a óta Krisztus vére újra jelen van a bátai kegytemplomban. A Garan Szent Benedeki apátságtól kapott, Krisztus vérével átitatott fonal Veronika kendőjéből. A pécsi egyházmegyéhez tartozó bátán azonban eredetileg egy csodás szent ostya erekjét őriztek. Ez volt az az erekje, ami miatt Zsigmond királyunk kérésére 4. Jenő pápa bullát adott ki, melyben búcsút engedélyez bátán a domonkos rendi apátságban. A csodás szent ostya keletkezésének körülményeiről sajnos semmit nem tudunk, évszámot sem tudok mondani. A nápolyi király követeként Mátyás király udvarában tartózkodó Ranzánusz püspök Magyarország nevezetességeiről írt könyvében olvasható, hogy bátán a Szent Benedek rend monostorában egy csodálatos szentostjában Krisztus vérét és testének egy darabkáját lehetett látni. Amit a fennmaradt írásos dokumentumok alapján tudni lehet róla, az Sümegi Józsefnek a Magyar Kurír hasábjain 2017. októberében megjelent írásaiból idézem. A bátai csodás szentostya erekjéről az első írásos adat a Túróczi krónikában maradt fenn. A krónika első nyomtatott kiadása 1488-ban jelent meg, és a csodás szentostjával kapcsolatban több történetet is említ, amelyekből az derül ki, hogy az 1420-as években már országosan ismert volt az erekje. Az erekjének egyetlen képi ábrázolása maradt fenn, ez a bátai monostor apátjának, Vince apátnak a pecsétjén látható, amit Holub József talált meg 1940-ben a Festetics család levéltárában. A képen a Szent Ostján három vércsepp látható, háromszög alakban elrendeződve, kettő fölül és egy alattuk. Ranzánusz püspök leírásából tudjuk, hogy az ostján állandóan láthatóak voltak a vércseppek. Az erekje történetéről úgy tudjuk, hogy 1539-ben, amikor a törökök elpusztították és felégették a bátai monostort, akkor az erekje is megsemmisült. Efelől van bennem némi bizonytalanság, ugyanis a Sümegi József által leírtak alapján ezt megelőzően a Mohácsi csata, tehát 1526 után Pannonhalmára vitték a bátai monostor kincseit. Jegyzéket is készítettek róluk, amelyben szerepel a szentvért őrző monstrancia. És most állítsuk időrendi sorrendbe az eseményeket. 1514. Pannonhalma kiemelt helyet kap a magyarországi bencés monostorok között, főapátsággá válik. 1526. Mohácsi csata, ezt követően az erekjét Pannonhalmára viszik. 1539. A bátai monostor minden kincse megsemmisül, a törökök elpusztítják. Bot csinálta történészkedő biológusként, azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok meggyőzve arról, hogy az erekje bátán megsemmisült. Az nagyon is érthető, hogy a Mohácstól mindössze 21 néhány kilométerre fekvő bátáról a csatavesztés után az erekjét biztonságos helyre, Pannonhalmára szállították. Lehetőség is volt rá, hiszen a törökök nem özönlötték el azonnal az országot, talán maguk sem hitték el, hogy a fősereget győzték le. Az viszont értelmetlen és indokolatlan lett volna, hogy visszavigyék Pannonhalmáról bátára az erekjét. Ebből az a következtetés vonható le, hogy az erekje szállítás közben tűnt el, vagy nyoma veszett Pannonhalmán, vagy valahol még mindig megvan. Egy biztos, bátán újra őriznek egy szentvér erekjét, ugyanis abból a manopellói Krisztus arckendőből Veronika kendőjéből, aminek egy kis részét második Pál pápa Mátyás királynak, Mátyás király pedig a Garamszent Benedeki apátságnak ajándékozott, a nyitrai püspök William Judák a bátai zarándoklat záró szentmiséjén adott egy részt Udvardi György pécsi megyés püspöknek, aki Bátán helyezte el. Folytassuk utazásunkat, Németország következik Augsburg, Regensburg, Waldürn és Vilsznak. Történetünk idején a templomokban nehéz volt megtalálni a tabernákulumot. Nem volt könnyű dolga annak, aki szentségimádást akart végezni, ugyanis a szentségimádás gyakorlata csak 1264-ben az Úrnapja ünnepének bevezetésével terjedt el. Augsburgban 1194-ben, tehát jóval ezelőtt, egy asszony, aki különösen ragaszkodott az oltári szentséghez, a szentostját a kendőjébe rejtette, hazavitte, és viaszba csomagolva a szekrényébe rejtette. 5 évvel később meggyúnta tettét és átadta a szentostját. Amikor a pap kibontotta a viaszborítékot, megdöbbenve látta, hogy a szentostya 2 részre esett szét, vérző húsdarabbá vált, és ezeket vérző rostok kötötték össze. A város püspöke elrendelte, hogy a csodálatos szentostyát vigyék a katedrálisba, és kristályból készült szentségtartóban tegyék ki a nyilvánosság elé szentségimádásra. Ekkor a csoda folytatódott, mert a szentostya az emberek szeme láttára egyre nagyobb lett. Ehhez a szentostyához kapcsolódóan más csodák is történtek itt. Egy alkalommal a kis Jézus jelent meg az ostyában, fehér ruhában, a fején koronával, más alkalommal pedig maga Jézus jelent meg, és ő adott áldást az egybegyűlteknek. Regensburg 1255. A szentmisét bemutató pap megkérdőjelezte Jézus valóságos jelenlétét az eukarisztiában. Az eddigi történetek alapján azt várhatnánk, hogy erre az ostya hússá vagy a bor vérré változott, de ebben az esetben nem ez történt. Amikor a pap felemelte a kelyhet, a tabernákulum feletti feszületről a keresztre feszített Jézus lassan kinyújtotta karjait a pap felé, elvette tőle a kelyhet, és kitette a hívőknek szentségimádásra. A pap megdöbbent, és térdre borulva kért bocsánatot a kételkedéséért. Megbocsátása jeléül az Úr újra felemelte a kelyhet, és visszaadta a pap kezébe. Egy Regensburg melletti kisvárosban még mindig őrzik a csodálatos fakeresztet. Lépjünk tovább, Waldürn 1330. A pap szentmisét mutatott be, és közben véletlenül felborította a bort tartalmazó kelyhet. A bor vérré változott, és az oltárabroszon, a korporálén kirajzolódott a keresztre feszített Krisztus képe, körülötte pedig a tövissel koronázott Krisztus fejének 11 teljesen egyforma képe jelent meg. A pap senkinek nem merte elmondani a csodát, a korporálét elrejtette az oltár alatt, és csak a halálos ágyán gyónta meg a tettét. Az erekjét Waldürnben a Szent György Bazilika mellékoltárán őrzik, és számos csodálatos gyógyulást és megtérést tulajdonítanak neki. 4. Jenő pápa, ugyanaz a pápa, aki Magyarországon Bátán pápai bullával engedélyezte a búcsút, itt Waldürnben is megadta a bűnbocsánati búcsú elnyerésének lehetőségét az erekje tisztelőinek számára. Vilsznek 1383. Egy lovak kirabolta a falut, és amit nem tudott elrabolni, az felégette. A szörnyű tűzvész után a plébánia templom maradványai közt 3 teljesen ép, de vérző szentostyát találtak. Ezt követően egy másik lovag kétségbe vonta, hogy a szentostyák valóban véreznek, és erre elveszítette a látását. Amikor megbánta, hogy kételkedett a csoda valódiságában, visszanyerte a látását. Vilsznek a 16. századra Európa egyik legjelentősebb búcsújáró hely lett. És most lépjünk át Németországból Olaszországba. Alatri, 1228. A város Szent Pál apostolról elnevezett székesegyházában ma is őrzik az eukarisztikus csoda erekjéjét, amikor a szentostya egy darabja valódi hússá változott. Egy fiatal nő, hogy kedvese szerelmét visszanyerje, egy jósnőhöz fordult segítségért. A jósnő arra kérte a lányt, hogy szerezzen egy szentostyát, hogy abból készíthessen szerelmi bájitalt. A szentmise során a fiatal nő a szentostyát a kendőjébe rejtette, de hazaérve látta, hogy a szentostya vérző húsdarabbá változott. Nagyon megijedt és meggyónta a lopást. 9. Gergely pápa az abban az időben széles körben elterjedt eretnek nézetekkel szembeni jelnek tekintette a csodát, ezért megbocsátotta két bűnbánó asszonynak. Bolszána, 1264. Ez a csoda egyháztörténeti jelentőségű, mert ennek hatására rendelte el IV. Orbán pápa az úrnapja ünnepét, és bízta meg Aquinói Szent Tamást, hogy alkossa meg az úrnapja ünnepének mise szövegeit és zsolozsma szövegeit. Egy prágai pap Rómába tartó zarándok útja során megállt Bolszenában. Istenfélő ember volt, mégis nehezére esett elfogadni azt, hogy Krisztus valóságosan jelen van a megszentelt ostyában. Amikor szentmise közben elmondta az átváltoztatás szavait, a szentelt ostyából vér kezdett el folyni, végig folyt a kezén, le az oltárra. Először megpróbálta elrejteni a vért, majd megszakította a szentmisét, és átvitette magát a szomszédos Orvieto városába, ahol IV. Orbán pápa székhelye volt. A pápa kivizsgáltatta az esetet, majd az ostyát és a vérfoltos terítőt az Orvietói katedrálisban helyezte el, ahol a mai napig megtekinthető. Következő városunk Kása, az évszám 1330. Papot hívtak egy súlyos beteg földműveshez, hogy szentáldozásban részesítse. A pap a szentostyát egyszerűen belecsúsztatta a zsolozsmás könyvébe. A betegnél a gyóntatás után döbbenten látta, hogy a szentostyán friss vérfoltok vannak, és összevérezte a könyvlapjait. Azonnal a közeli Ágoston rendi kolostorba sietett egy szentéletű atyához, aki feloldozta bűnétől, és arra kérte, hogy őrizze meg a könyv vérrel megjelölt lapjait. A csoda 600. évfordulóján, 1930-ban eukarisztikus kongresszust rendeztek a városban és az egyházmegyében, ahol közzétették a csoda teljes dokumentációját, a könyvlapjait is, melyeken a vérfoltok egy férfi arcélt rajzolnak ki. Cavade Tirreni következik, 1656. A Szardíniát megszálló spanyol katonák miatt szörnyű pestis járvány tört ki Nápolyban, és futótűzként terjedve elérte Cavade Tirreni városát is. Paolo Franco atyát azonban nem bénította meg a veszély, hanem a lakosságot engesztelő körmenetre hívta a közeli Monte Castello hegycsúcsra. Amikor felértek, Franco atya megáldotta a várost az oltári szentséggel, és a pestis járványnak vége szakadt. A város lakói minden év júniusában körmenettel emlékeznek meg a csodás eseményről. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja önöket!
Az oltári szentség csodái. Az Erdélyi Mária Rádió műsorát hallották.